Drága mennyei atyám, köszönjük, hogy összejöhettünk, nagyon jó nekünk együtt, nagyon jó nekünk, mert te rendelted el a gyülekezetet, te rendelted el ezt a közösséget, és te rendelted el azt, hogy a kapcsok és a kötelékek által épüljünk egymás hite által, és az ajándékok által, a szolgálati ajándékok által táplálsz bennünket, hogy eljussunk az érett férfiúságra. Atyám, tudjuk, hogy a te ígéd az az igazság, és tudjuk, hogy a te ígéd fel van kenve. És tudjuk, hogy Isten szelleme lakozik bennünk, és Isten szellemért fog szólni ma a szellemünkön keresztül az elménkhez, hogy az elménk megújuljon, hogy föl tudjunk növekedni te benned, hogy eljussunk az érett férfiúságra. Mert te azt akarod, hogy gyümölcsöt teremjünk, és azt akarod, hogy a mi gyümölcsünk megmaradjon. És köszönjük, atyám, hogy ha az igén táplálkozunk, ha az igén növekszünk, akkor a te igéd szerint való gyümölcsöt fogunk teremni az életben. És a te igéd is gyümölcsöt fog teremni. Gyógyulást, szabadulást, áldást fog hozni a számunkra. Atyám, és ezt a mai napon mind elfogadjuk tőled, és mindez tőled van. Köszönjük neked, édesatyám. Halleluja. Amen. Kérlek benneteket, foglaljatok helyet. Hiszem, hogy kész a szívetek, és megengeditek Istennek a mai napon, hogy szóljon hozzátok, szóljon az ige által, szóljon a Szent Szellem által. Múlt vasárnap pünkösd vasárnap volt, és a Szent Szellemről volt szó, hiszen a pünkösd az a Szent Szellem 50. azt jelenti, hogy 50. amikor a Szent Szellem kitöltetett és beteljesedett az atyának az ígérete, amit megígért korábban a profétáknál, ugye Joel proféta könyvét olvastuk föl, és Péter is erre hivatkozott, amikor prédikált pünkös napján a zsidóknak, akik nem értették, hogy mi ez az űrzavar, mindenki nyelveken szól, mi történik, akkor Péter apostol az atyának az ígéretéről beszélt, hogy ez az, ami most itt történik, a szemetek, a fületek hallására, látására, hogy Isten beteljesítette az ígéretét, és kitöltötte a Szent Szellemet, mint megígérte, és azt mondta, hogy fognak profétálni a ti fiaitok, a te lányaitok, álmokat fognak álmodni, és mindaz, amit Isten megígért, most töltötte ki a Szent Szellemet. És gyakorlatilag ez a gyülekezet az eklézsiának a születésnapja is egyben. És a pünkösd sok mindent hozott a számunkra, ez egy új kezdet. A pünkösd a rendszerváltást jelentette az a zsidóknak, akik az Ószövetségben voltak. Soha ne felejtsétek el, hogy a pogánynak nem volt szövetsége Istennel. Amikor új szövetségről beszélünk, akkor általában leginkább a zsidókról beszélünk, akiknek volt ószövetségük, világosan tanítja az Efézusi levélben, írja az írás a második részben, hogy mi pogányok voltunk, elveszettek voltunk, nekünk nem volt semmilyen szövetségünk Istennel. Most viszont, ahogy Jézus meghalt, Jézus feltámadt, az ő keresztje munkája által beállt egy olyan helyzet az akkori zsidók életébe is, ami akkor nem volt, a szolgák helyett fiakká váltak. Mert ahogy Péter írja a levelébe, ő újonnan szült bennünket az ő igéje által. Új teremtésekké váltunk Krisztusban. És ez az új teremtés alkalmas arra, ha már az új teremtésnél tartunk, maga Isten szelleme teremti újjá az ember szellemét, és beköltözik, egyé leszünk, egy szellem vagyunk ő vele. Isten templomává váltunk, és Isten lakik bennünk. Úgy néz magadra, hogy te Isten temploma vagy. Isten egyetlen épületbe sincs ott, ha csak te be nem mész, akibe benne van Isten szelleme. Isten nem akar közösségben lenni téglákkal, meg kőépületekkel. Isten veled van kapcsolatban, veled van élő kapcsolatban, mégpedig atya és fiúi kapcsolatban, csak egy kis ismétlés a múlt héthez képest. Tehát nekünk igazából nem Istenünk van, persze van Istenünk, ő az Istenünk, de igazából nekünk atyánk van. És ő a mi atyánk, ő a mi szellemi atyánk, ő a mi édesapukánk, és te az ő szeretett gyermeke vagy, aki rajong érted, aki nagyon-nagyon szeret téged. És ezt tudjad. Még ha néha nem úgy érzed, ez akkor is így van, ugyanis hitben járunk, és nem látásban, és nem érzékekben. Úgyhogy ma is fogunk menni végig ezen a vonalon, nem adtam le jegyzeteket, nem készítettem, és ezentúl nem is fogok. Isten szólt hozzám, én hosszú-hosszú évekig keresztül nem tudtam jegyzetből prédikálni. Ez tönkre teszi nálam Isten szellemének a mozdulását, mert nekünk nem a jegyzeteinket kell elsősorban követni, hanem azt kell, hogy tolmácsoljuk, amit Isten szelleme szeretne közölni, és hosszú-hosszú éveken kiálltam prédikálni, és a legtöbb esetben fogalmam nem volt 5 perc előtte, hogy miről fogok szólni. Meg kell bíznunk Istenbe, és higgyük el, hogy az fog hozni áldást az életünkbe, amikor hagyjuk, hogy Isten szelleme áradjon, és Isten szelleme vezessen bennünket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ember nem készül, és nem ír föl egy vázlatot, de nem ragaszkodunk hozzá. Elsősorban az igéhez ragaszkodunk, és meg kell tanulnunk megbízni Isten szellemébe, meg kell tanulnunk az ő vezetését követni, és fel kell növekednünk, és meg kell tanulnunk hallani Istentől. A mai üzenetnek ez a címe, pontosan talán nem is emlékszem, milyen címet írtam föl, de leadtam, nem tudom, hogy ki tudját hallani a Szent Szellemtől, hogy hogyan tudjuk meghallani Istennek a hangját, hogyan tudjuk meghallani Istennek a vezetését. Ez kulcskérdés minden hívő életében. Ez határozza meg a sikerünket vagy a bukásunkat. És talán nem beszéltünk az elmúlt időszakban erről annyit, mint amennyit kellett volna. Úgyhogy rá is térünk az első igére. A mi kenyerünk az Isten igéje, és az első korintuszi levél, ezt néztük a múltkor is, a második rész 9-12-től olvasom. Még egyszer, 1 Korintus 2-9-től, és ha közben megtalálják, akkor kivetítik, nagyon ügyesek, nagyon gyorsan találják meg az igéket. Ha pedig nem, akkor meg tudod nézni a Bibliádba, vagy a telefonodba, ahol ott van Isten igéje. Na nézzük! Azt mondja, melyet e világ... Tudjátok, mit a 7-estől kezdjük, és ha így folytatunk, csak visszaérünk Mózes első könyvéig, de nézzük. Azt mondja, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az idők kezdetén elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Nézzétek, melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Mit látunk ezekben az igeversekben? Az, hogy Isten az ő igéjét, az ő népének, az ő gyermekeinek jelenti ki, azokat a dolgokat jelenti ki, amik el voltak rejtve a világ elől, amelyet a világ meg sem érthet, amelyet a világ meg sem ismerhet, sőt, még Isten népe, Isten szövetséges népe előtt is titkok voltak. De Isten szelleme ki jelenti nekünk az Istennek a titkon való bölcsességét. Nyilván a világ nem ismeri Istennek a céljait, Istennek a terveit, mert a sátán is rajta vesztett. Ha tudta volna, hogy mit tesz, amikor Jézust elítéli, amikor Jézust keresztre feszíti, hogy ha tudta volna, hogy a saját tőrébe dől, akkor sosem tette volna meg. De az ördög nem minden tudó, az ördög az ostoba. Okoskodó, az érvelésnek, az okoskodásnak, a hazugságnak az atya, ahogy Jézus mondja, aki öllop és pusztít. De Isten sokkal bölcsebb, sokkal nagyobb, mint az ördög, és Istennek a bölcsessége az sokkal nagyobb, mint e világnak a bölcsessége, vagy az emberek bölcsessége. És bennünk pedig Isten szelleme van. Isten szelleme, Isten pedig kicsoda. Ő a világosság, ő a szeretet, ő van bennünk, és megvilágítja a sötét dolgokat. A világi ember sötétségben van, és a világi ember sötétségben is jár. Ezt mondja Isten igéje. De mi, akik befogadtuk az Urat, mi új teremtéssé váltunk. A 2. Korintuszi levél 5. rész 17-es igeverse írja, mert az, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Te egy új teremtés vagy Krisztusban, újjá lettél teremtve. Isten nem megjavítgatott, nem megfótozgatott téged, hanem újjá teremtett. Mert a keresztségbe meghaltunk Krisztussal. Az ő halálába keresztelkedtünk meg. Amikor mi hisszük, hogy ő meghalt, értünk, és ez nagyon fontos, hogy mindezt hitáltal kapjuk meg. Amikor mi hisszük, hogy ő meghalt, akkor vele együtt meghaltunk, és egy új teremtés vagy. És kész, nincs tovább. Vége, ami addig volt, ami addig voltál, az elmúlt. És újjá születtél. Isten újjá teremtett téged. Nincs múltad, mikor újjá születsz. Isten szemébe nincs múltad. Olyan vagy, mint egy fizikai csecsemő, aki a fizikai értelemben megszületett. Tiszta vagy, és tiszta vagy Isten előtt, és az ő gyermeke vagy. És ez nagyon, nagyon fontos megérteni. Menjünk tovább. Hanem ami megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Azt mondja, hogy nem tudjuk fölfogni az értelmünkkel, nem tudjuk fölfogni az érzelmünkkel, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és mennyi jót készített el az ő népe számára. Le van írva az ige. Nekünk, és nagyon fontos, hogy a Biblia világos különbséget tesz, ugye három népcsoport, etnikum között tesz különbséget. Vannak a zsidók, vannak a görögök, és van az Isten gyülekezete. Erről beszél a Biblia. És azt mondja, nekünk, ki az a nekünk? Azok, akik Krisztusban vagyunk, az Isten kijelentette az ő szellem által. És nagyon fontos, hogy tudjad, hogy van benned valaki, aki nagyobb, mint aki a világban van. Hányszor tesszük azt, hogy a világhoz megyünk bölcsességért, olyan emberektől kérünk tanácsot, akik maguk sem tudják, hogy mit cselekedjenek, és mikor már minden rossz tanácsot meghallgattunk, végigkövettünk, tönkrementünk, rossz döntést hoztunk, akkor hát el kéne menni Istenhez, meg kellene kérdezni, hogy ő mit mond erről. És nagyon sokszor azt látom, hogy azt tesszük, mi hívők is, ugye Jézus tanította imádkozni az embereket, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy imádkozzatok? Ugye a mi atyánk imáját minden keresztény ismeri. Legyen meg a te akaratod. Mit tesz a keresztény? Legyen meg az én akaratom, Uram, állj az én akaratom mellé. Tehát ahelyett, hogy megkérdeznénk, hogy bizonyos helyzetről, bizonyos dolgokban mi Isten akarata, ahelyett mi eldöntjük, hogy mi mit szeretnénk, azt megpróbáljuk rávenni Istent, hogy álljon mellénk. Hányan tettünk ilyet? Nyugodtan ne tedd fel a kezed, mert ha nem teszed fel a kezed, akkor még hazudsz is. Az meg nem szép dolog. Tehát mindannyian tettünk már ilyet, tehát Jézus nem világosan tanította. Jézus azt is világosan tanította, hogy Istennek mi az akarata. Mi atyánk kimájában benne van. Én hosszú időn keresztül, mint egy vallásos keresztény, ezt imádkoztam, és elmondtuk a mi atyánkat, elmondtuk az üdvözlégyet, de egyetlen egyszer se szólított meg ez az ige engem. És mit mondott az írás, mit mond Jézus? Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. A Biblia Isten igéje mit jelent ki? Istennek az akaratát jelenti ki. Tehát ha kétséged van afelől, hogy Isten akarata-e, hogy meggyógyulj, hogy Isten akarata-e az, hogy te bővölködjél, hogy Isten akarata-e az, hogy neked jól menjen a dolgod, akkor egyszerűen, ha nem ismernél mást a Bibliából, csak ezt az imádságot, akkor is benne van, ha leveszed a vallásos szemüvegedet, ha végre a Szent Szellemet kiengednéd, hogy szóljon az elmédhez, vagy az elménkhez, akkor Isten kijelentené neked, hogy Istennek ad az akarata, hogy olyan legyen az életed itt a földön, mint a mennyben. És ezt nagyon sokszor látjuk azt, hogy sokan azt hiszik, hogy itt a földön minden úgy megy, ahogy az Istennek az akarata. Bár úgy lenne, Isten azt mondta, hogy ezért imádkozzunk, hogy úgy legyen. Ha ezt a világot Isten kormányozná, akkor nagy zűrzavar lenne a mennybe. Mert itt egy nagy zűrzavar van. Miért? Mert ennek a világnak az ura sajnos nem Isten, hanem a sátán. És ezt nagyon sok keresztény nem tudja. És a világi embernek is a sátán az ura. És ahogy Isten használ embereket, a sátán ugyanúgy használ embereket. És itt egy nagy zűrzavar van. Isten pedig nem a zűrzavarnak az Istene, világosan olvassuk a Bibliába. Tehát egyszer majd lesz az, amikor az fog történni, ez el fog jönni ez az idő, amikor Isten akarata fog megvalósulni, de egyelőre ez itt a földön nem így van, ezért kell nekünk imádkozni, elkanyarodtam egy kicsit, de nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek a mélységeit is. Nincs olyan rejtett dolog, nincs olyan titok, nincs semmi olyan dolog, amit Isten szelleme ne tudna. És ha mi nyitottak vagyunk Isten szellemére, ha megtanuljuk meghallani Isten hangját, Isten szellemének a hangját, ez a hang, ez idézőjelben, ezek nem mindig hallható hangok, akkor biztos legyél abba, hogy Isten téged tökéletesen fog vezetni Isten akaratának megfelelően. Ha te azt mondod, hogy te csak az ige alapján cselekszel, és csak azt teszed, amit a Szent Szellem mond, és ha közben tönkremész, vagy kudarcot vallasz az életed bármelyik területén, akkor nem mondasz igazat. Mert biztos, amikor mellé nyúltunk, amikor valami tönkrementünk, elbuktunk, akár az életünkben, a vállalkozásunkban, a magánéletünkben, vagy éppen a szolgálatban, egy dologban biztos legyél, hogy nem az ige alapján cselekedtél, és nem a Szent Szellemtől hallottál. Ebbe biztos legyél. Mert Isten igéje és Isten szelleme soha senkit, egyikünket sem vezet, sem a kudarcba, sem a hiányba, sem az összezavarodottságba, sem a bukásba. Hanem Isten szelleme győzelemre fog vinni bennünket, mint ahogy énekeltük. Hogy miénk a győzelem? Miért? Mert bennünk van az a nagyobb. Menjünk csak egy kicsit tovább. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az ember szelleme, amely ő benne van. Akik ma vagytok itt először, és vagytok néhányan, ehhez tudni kell, hogy az ember hármas felépítésű, nem kettes, ahogy ezt sokan gondolják. Az ember igazi valója az a szelleme. Isten szellem, az ember is szellem. Van lelke, az érzelmünk, az akaratunknak az összessége, és egy fizikai testben élünk. Tehát az embernek a szelleme az Úrtól való szövétnek. Példabeszélek, azt hiszem 20-27, ha nem majd kijavítatok. Jó, tehát az Úrtól való szövétnek, tehát az embernek a szelleme. Minden embernek van szelleme, ha hívő, ha nem hívő. Ezt hívja a világ lelkiismeretnek. Ugye? Tehát bennünk viszont, akik újjászülettünk, akik betöltekeztünk Szent Szellemed, aki újjászületett, abban is ott van Isten szelleme, és Isten szelleme mindeneket vizsgál. Azt mondja, aképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Isten szelleme. És itt álljunk meg egy pillanatra. Ha meg akarjuk ismerni Istennek a dolgait, akkor Isten szelleme nélkül ezt nem tudjuk megtenni. Miért volt fontos az, hogy az emberek betöltekezzenek Szent Szellemmel? Pontosan azért, hogy megismerjék Istennek a dolgait, majd mindjárt rátérünk oda is, mert fogja hozni az írás a következő versben. Tehát Istennek a szelleme ismeri Isten dolgait. Ha mi Isten dolgairól szeretnénk tudomást szerezni, ha Isten dolgairól, Isten akaratáról szeretnénk kijelentést kapni, akkor azt kitől tudjuk megkapni? A Szent Szellem által. Második korintusi levélben írva vagyon, hogy a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Istennek a dolgait nem fogod tudni, megtudni igazándiból intellektuális úton. Nem tudjuk az érzelmeink által megtenni. Ugyanis Isten a szelleme által vezet bennünket. Római levél 8-ban írva van, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Isten szelleme vezérel. Ha Isten nem az elménkkel, az értelmünkkel, meg nem az érzésünkkel van kapcsolatban, hanem Isten a szellemünkkel, az igazi valónkkal van kapcsolatban. És ezért nagyon fontos, ahogy írja az első korintusi levél második részében az írás, majd meg fogjuk nézni azt is, hogy az érzéki ember pedig nem foghatja meg Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki meg sem érthetik, mivel hogy szellemileg lehet azt megítélni. Ki az érzéki ember? Az, aki mindent, az intellektuális tudása, az agya, az érzései, az érzékelése, meg az akarata által akar megtudni. Isten országába, Isten dolgaiba így nem tudsz eligazodni. Mert az Isten szelleme, aki képes kijelenteni Isten szellemének a dolgait. Ezért fontos az, hogy élő kapcsolata legyen az embernek Istennel. Élő kapcsolat. Ez az új teremtést képes Isten betölteni az új szellemével, és az Isten szelleme által így fog tudni bennünket Isten fölépíteni. Mondja Péter a levelébe, hogy épüljetek szellemi házzá, mint élő kövek. Mint élő kövek. Nem halott, nem döglött kövek, mint a templom épülete volt, hanem élő kő. Tehát mi, mint egy kövek, olyanok vagyunk Krisztus testében, és így épül föl ez a szellemi ház, mert Isten szelleme benned lakik. És itt van a 12-es vers, ezt a múlt héten is megnéztük, mi pedig nem a világnak a szellemét vettük. Tehát van egy olyan szellem, ami nem Isten szelleme. Erről is már volt szó korábban, hogy a szellemvilágban nem csak Isten szelleme létezik. Ami a szellemvilágban történik, ott nem csak Isten szelleme munkálkodik, mert a gonosz, a sátán az is egy szellemi lény. Tehát van egy evilág szelleme, aki evilág fiainak az ura. Akikben munkálkodik a sötétség, és munkálkodik bennük a gonosz. Ezt írja az Efézusi Levél második része, most nem megyünk oda. De mi nem evilágnak a szellemét vettük, hanem mit vettünk? Kit vettünk? Azt mondja, hogy jaj, megvan. Mi pedig nem evilág szellemét vettük, hanem az Istentől való szellemet. Az Istentől való szellemet. Ki küldte el a Szent Szellemet? Az Atya küldte el nekünk. Jézus mondta, hogy elmegyek, de fog jönni valaki helyettem. Ő lesz a tanácsadótok, ő lesz a vigasztalótok, ő lesz a vezetőtök, és ő fog vezetni benneteket. Sőt, még Jézus azt is mondta, hogy ez sokkal, de sokkal jobb lesz nektek. Ki a Szent Szellem? Ugyan ő, aki Jézusra, akitől a názáreti Jézus Krisztus Jézus lett. Ugyanis a Krisztus az nem Jézusnak a vezetékneve, mint én azt korábban gondoltam, vagy sokan hiszik, hanem a Krisztus azt jelenti, hogy felkent. Miért? Mert Isten szelleme rászállt. Tehát olvassuk az apostolok cselekedeteit 38-ban. Min kené fel az Isten a názáreti Jézust? Szent szellemmel, erővel és hatalommal, aki szerterjárt jót tévén, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert... Az Isten volt ő vele. Jézus nem isteni hatalmában szolgált itt a földön, hanem mint Krisztus, mint felkent. És ő a Szent Szellem erejével végezte mindazt, amit végzett. Tehát amit Jézus végzett, amit a tanítványok végeztek, amit olvasod az apostolok cselekedetében, az nem emberi képesség, nem embereknek a munkája, nem embereknek a tudása, hanem Isten szellemének a munkálkodása Isten edényein, az ő szolgáin, az ő felkentjein keresztül. Isten cselekedett, és Isten cselekszik ma is. Se egyetlen embernek nincs itt meg az a képessége, sem itt, sem máshol, hogy például meggyógyítson valakit. Orvosok el tudnak végezni műtétet, meg tudnak tenni fizikális szinten dolgokat, tudnak akár fölírni gyógyszert, ha nézzük fizikai szinten, de aki a gyógyulást adja, kicsoda? Isten. Isten tud életet adni, senki más. Egyszer valaki írta a könyvébe, hogy nem is tudom, kinek a könyvét olvasom, valamelyik szolgálónak, ha akkor gyógyítson meg egy halottat, az orvos, fizikai szinten. Tud bele életet adni? Tudna gyógyítani? Nem, nincs meg, és nekünk sem. Megvan az a lehetőségünk, hogy imádkozzunk emberekért, és Isten odaadja a kenetet, Isten odaadja azt az ajándékot, Isten odaadta neked is azt az erőt, odaadta neked is az igét, mindenkinek egyformán, ez minden hívőnek az életében jelen van, és tudjad, hogy nem neked kell megtenni, hanem Isten fogja elvégezni. Soha nem felejtem el, tehát 23 évvel ezelőtt történt, és életemben először mentem ki szolgálni, és egy csomó ember ott várt, és meghirdettük az összejövetelt, hogy imádkozunk a betegek gyógyulásáért. Az ördög csutyorogta a fülembe, hogy fordulj vissza, mi lesz, ha nem gyógyulnak meg az emberek. És nyilván az ember, amikor először imádkozik valakiért, akkor hát most akkor mi lesz? És akkor Isten, hogy nem szól, nem hallható hangon, de jött az a belső bizonyosság. Ne aggodalmaskodj, nem neked kell megtenni. Én gyógyítom az embereket. És hidd el, hogy én sokkal jobban akarom, hogy az emberek meggyógyuljanak, mint te. És nem a te képességeden múlik. És ugye látjuk akkor, ha Isten tudta használni Bálám Szamarát, bárkit képes használni. Még engem is, téged is, bárkit. Bárkit, mert ő Isten. És ez Isten szellemének az ereje, Isten szellemének a képessége rajtad. Nem a te tudásod, és a dicsőség is Istené. rengeteg ember gyógyult meg különféle keresztény szolgálatokba, itt is, máshol is, bárhol megtörténhetnek ezek a dolgok, bárhol, bármikor, de Isten szelleme végzi. És nagyon sokszor az emberek úgy gondolják, hogy ezek emberi képességek, emberi tulajdonságok. Nem, nem, nem. Ez Isten szellemének a tulajdonsága rajtad. Dicsőség legyen ezért Istennek. Na most nézzük csak, hogy miért is kaptuk ezt a Szent Szellemet. Azért kaptuk őt, hanem az Istentől való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ez volt a kulcs. Tehát amikor újjászületünk még egyszer, Isten szelleme a mi szellemünkbe költözik, és kapjuk a szellemnek a gyümölcseit. Ugye Galata levél 5. rész 22-ben ez le van írva. Isteni képesség, Isten szelleme költözik, Isten természete költözik beléd, az a bukott, ördögi, romlott, ádámi természet meghal benned. Nincs többé. Nincs többé. Te egy isteni ember lettél, egy krisztusi ember lettél. És én nagyon megdöbbentem, amikor először hallottam azt, hogy a kereszténységet, azt nem a keresztről nevezték el. Én azt hittem, meg lehet, hogy te is azt hiszed. Nem, hanem a Krisztusról, a Krisztusról. Az Antiókiába hívták először a keresztényeket keresztényeknek, úgy hívták őket, hogy kis Krisztusok, kis felkentek. Ez volt a nevük. Miért hívták őket így? Mert ugyanazokat cselekedték, amiket maga Jézus cselekedett. És az Úr Jézusnak a megdöbbentő állításait, amit olvasunk a János Evangélium 14. részében, megmondom őszintén, először ez az igevers kiverte bennem a biztosítékot, ahogy ma ezt a világiak fogalmaznák, hogy azt mondja, hogy aki hisz én bennem, maga Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat, amiket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is cselekszik azoknál. Ezek megdöbbentő kijelentések is. Megálltam, és mondom, vagy nem igaz a Biblia, vagy én nem értem, vagy nem tudom, hogy itt mi történik. De ez és ha tovább olvasod, akkor jössz rá a válaszra, hogy igen, mert ugyanaz a Szent Szellem, ugyan ő, aki a Krisztusra rászállt, rátok is rátok fog szállni, és ugyanaz a kenet, ugyanaz a Szent Szellem, ugyan ő, ugyanúgy fog munkálkodni rajtad keresztül, mint a názáreti Jézuson keresztül, akit fölkent. Ez nem emberi képesség, hanem Isten képessége bennünk és rajtunk. Nem vagy képes betölteni önmagadtól az írásokat. Nem vagy képes. De Isten szelleme képessé tesz bennünket arra, a Kolossze levélben van írva, hogy aki alkalmassá tett bennünket a szentek örökségében való részvételre, a világosságba. Ki tett alkalmassá? Ő tesz alkalmassá. A Filippi 1.6 mit ír? Aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is fogja fejezni, el is fogja végezni a Krisztus Jézusnak a napjáig. Ki végzi bennünk ezt a munkát? Istennek a szelleme végzi ezt a munkát. Ő építi a házat, ő építi a templomot. Jó. Azt mondja, ezeket prédikáljuk, 13-as vers. Nem is olyan beszédekkel, amely emberi bölcsesség tanít. Tudjátok, néha hallunk embereket, akik teológusoknak tartják magukat. Kenneth Hagin csak azt mondja erre, hogy egy teológiának nevezett áltudomány, amit úgy gondolják az emberek, hogy nekünk azt kell követni. Az emberek azt mondja, mekkora tudása van ennek az embernek. Milyen bölcsességeket mond. Nézzünk, ugye belenéz az ember ide-oda-amoda, és látjuk azt, hogy valami... Hát a toronyba ki van építve minden rendesen. A trónra az elméjét rakta az illető. És amikor halljom, hogy miket prédikál, nem tudom hány diplomája van, elől is doktor, talán hátul is doktor, nem tudjuk, idézi Babicstól kezdve a Petőfiig minden költőt az ég világon, idézi a Bibliát is, és azt mondja, hogy az ember szelleme és a teste soha nem fog elválni egymástól. Hát ehhez nagyon sok maszlagot össze kellett enni, hogy valaki ennyire ostoba legyen. Tehát, és az emberek azt gondolják, hogy ezt kell követni. Mit mond az írás, mit kell követni? Istennek a szellemét. És Isten szelleme benned van. Isten szelleme ott van benned. Te vagy a Szent Szellemnek a temploma. Fel kell nőnöd, Nem a szellemed fog nőni, a szellemed az tökéletes, azt még egyszer hadd mondjam el, hanem az elménknek kell megújulni, és a testünket kell odaszánni. A szellemi növekedés azt jelenti, hogy a szellemünk veszi át az irányítást az életünk felett. A szellemünk uralja a testünket, és a szellemünk fogja uralni az értelmünket. És ő lesz a főnök az életünkben. És ha a Szent Szellem a főnök az életedben, akkor biztos legyél benne, te is, meg én is, hogy sikerre fogunk jutni. Az életünk minden területén. Ebben legyél biztos. És éppen ezért mégis, én, bocsánat, ezzel nem azt szeretném mondani, az elménket nem kell képezni. Azt, hogy nem kell tájékozottnak lenni, nem kell műveltnek lenni, vagy olvasottnak lenni, de mindegy, mennyire olvasott vagy, mindegy, mennyire művelt vagy, mindegy, hogy 1000 könyvet olvastál el, vagy 10000-et, mindent akkor sem fogsz tudni. Egyszer valaki megállapította, több éve szolgált, és azt mondja, hát rájöttem, hogy Isten okosabb, mint én. Jobb, ha valaki 10 év után jön rá, mint soha, de ezt most ingyen megkaphattad tőlem, és nem lett 10 évvel öregebb. Úgyhogy ez nagyon jó és nagyon hasznos, és megmondom őszintén, most nagyon rákaptam Kenneth Hagin könyveire, és olvasom már oda-vissza, és 68 évet szolgált, ha jól emlékszem, nem tudom, de gondolj bele, hogy Istennek az emberei, aki sikeresen eltöltött ennyi időt a szolgálatba, leírta az igének hiszünk, bocsánat, tehát nem embereket magasztalunk föl, és nem embereket szeretnénk fölemelni, de gondolj bele, hogyha elolvasod a könyveit, akkor 68 év tapasztalatát megszerzed, és nem leszel 68 évvel öregebb, képzeld el. Milyen csodálatos dolog. Egyébként is mondta valaki, hogy az életünk túl rövid ahhoz, hogy minden hibát egyedül kövessünk el. Éppen ezért tanuljunk a másokéból. Tanulhatunk mások tapasztalatából. És ezért adta Isten a szolgálókat, ezért adta a szolgálatokat, hogy tudjunk épülni általa. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez nem szükséges. Vették maguknak azt a bátorságot, hogy fölülértékelték Istent, hogy az ő elképzelésük az jobb, mint Istené. Isten pontosan leírja ide az akaratát, hogy az Ézsaiásba olvassuk, a hajlandók és engedelmesek lesztek, a föld javaival éltek. Mi nem mózesi törvényeknek engedelmeskedünk, hanem Isten beleírta a szívünk hústáblájára a törvényt, és annak a törvénynek engedelmeskedünk. Benned van a főnök, benned van, aki vezet téged. Ott van, közel van hozzád. Meg kellene tanulnunk, hogy a hangját meghalljuk. Efézusi levélet írtam, az jött itt közben elő, Efézus 2:15-öt fogjuk megnézni. Halleluja! Jó, tehát nézzük, hanem az igazság, nem, ez nem az az igevers lesz, elírtam az igeverset, de mindegy, megyünk tovább. Itt más van írva, mint amit én néztem, de megyünk tovább. Jó, nézzük, azt az ige helyet kerestem, hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, Krisztusban. Igen. Tehát Efézus, igen, 4:15 elírtam. Efézus 4. Köszönöm szépen, hogy itt közben súgtok nekünk. Jobb, hogyha együtt mozdulunk, és együtt megyünk. Na nézzük, és a negyedik részben, igen, ott már föl is írtam a szellemi ajándékokat, hogy Isten adott ajándékokat az embereknek. Miért adta Isten az ajándékokat? Isten azért adta az ajándékokat, mert szükségünk van rá. Mindannyiunknak Isten adott ajándékot, és Isten adott a gyülekezetbe ajándékokat. Az első korintusi levél 12., 13., 14. részéhez nem biztos, hogy el fogunk érni, és el fogunk jutni, de ott le vannak írva a szellemi ajándékok. Le van írva a 9 ajándéka a Szent Szellemnek. Három csoportra lehet őket osztani, meg fogjuk majd nézni őket. És a 14. rész is beszél a szellemi ajándékokról, és a kettő közé ékelődött az 1 Korintus 13, ahol a szeretetről beszél. Ugye a 12. vers végén azt mondja az írás, de ezektől még kiválóbb utat mutatok néktek. Na, nézzük akkor, a görög mit ír, és ezt az igeverset pedig kiírtam még görögül is, megnéztem az eredeti görög fordítását, hogy a miénkben úgy van írva, hanem az igazságot szólván, szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk, aki a fej a Krisztusban. Itt a görög az nem pontosan így hozza, hanem azt mondja, hogy igazságban lévén igazat szólni, és az igazságról tanítani. És itt írja a 16-os vers, hogy akiből az egész test szép renddel egyberakva, egybeszerkesztve, kapcsok összességének segítségével, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal, teljesíti a testnek a növekedését, itt gyülekezet van írva, a maga fölépítésére szeretetben. Na most menjünk egy kicsit vissza az elejére. Amikor valaki újjászületik, akkor egy újszülött. Akkor szellemileg egy csecsemő. Nagyon érdekes dolog, egy történet, egy kis vicces történetet olvastam, egy újságíró elment a városba, és ott megszólított egy idős úriembert, hogy mondja maga, itt él ebben a városban, itt lakik. Ez igen, igen, már 70 éve itt élek ebben a városban. És mondja, születtek ebben a városban híres emberek? Gondolkodik, hát itt élek 70 éve, erről nem tudok, itt csak csecsemők születtek. És valahogy így van ez mindegyikünkkel. Amikor megszülettünk fizikai értelemben, akkor is csecsemők voltunk. Mindenki csecsemőnek születik meg. És utána elkezdünk növekedni, nagyon ismerjük az 1 Péter 2:2-t, mind a most született csecsemők, az igazi, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, azon növekedjetek. Tehát ugyanez vonatkozik ránk szellemi értelemben is. Mindegy, hogy hány éves vagy, 80 éves, 90, 102 vagy 15. Amikor bekerülünk Krisztusban, akkor mindannyian szellemi értelemben csecsemők vagyunk. Bennünk lakik Isten szelleme, és nem ismerjük Isten szellemének a dolgait. Igaz? Csecsemőknek Isten adott fizikai szülőket, igaz? Tehát, ha egy csecsemő megszületik, akkor nem mondják neki azt, hogy na, most már kiteszünk téged a szülőszobáról, aztán menj is, lásd el magad. Igaz? Mert egy csecsemő nem képes ellátni magát. Sem fizikai értelemben vett csecsemő, sem a szellemi csecsemő. Tehát Isten adott neki szülőket, hogy fölneveljék. Nyilván nem utcagyerekként kell, hogy fölnőjön, ez nem Istennek az akarata, és ugyanez a helyzet a Krisztus testében is. Amikor valaki beleszületik a Krisztus testébe, akkor Isten gondoskodott úgymond szellemi szülőkről, olyan emberekről, akik már előbbre járnak az Úrban, akik már megismerték az Úrnak az útjait, és tudnak segíteni azoknak az embereknek, akik most jöttek először, hiszen amikor először hallottunk az Úrról, akkor az égvilágon semmit nem tudtunk. Semmit az égvilágon, semmilyen tapasztalatunk nem volt. Ezért adta Isten a pásztorokat, ezért adta a szolgálókat, ezért adta az idősebb testvéreiket. Mikor az ember még csecsemő, akkor több minden dolog történik meg vele. Ugye sokan elvárják azt, leírtam egy-két gondolatot, ugye sokan elvárják azt, hogy az emberek újjászületnek mondjuk szerdán, de legkésőbb vasárnapig úgy viselkedjen, mint egy felnőtt. Ugye? Tehát ez nem fog megtörténni. Tehát amikor megszülettél a fizikai síkon, akkor nem mentél mindjárt 8. osztályba, igaz? Hanem van egy növekedési időszakod. És ugyanez van szellemi értelemben is. Elindulunk az Úr, és egyikünk sem érkezett meg. Tehát ha most azt gondolod valaki, hogy már megérkezett, hogy már mindent az ég, Pál apostol azt mondja, hogy nem hiszem, hogy már tökéletes volt, hogy elértem volna, hogy már tökéletes volnék. De egyet cselekszem. Ami mögöttem van, elfelejtem, ami előttem van, annak nekidőlök. És ezt kell tenni neked is. Most van, aki lehet most teszi a hit lépéseknek az első lépéseit, semmi probléma, szellemi értelemben kezébe adjuk a cumis üveget, bár sok cumis üveg foglalt, mert a 20 éves keresztények még használják néha, de mindegy, kezükbe adjuk a cumis üveget, megtöltjük tejjel, igazi tejjel, Isten igéjével, velünk is ezt tették, veled is, nem kell szégyelni, és készen van. Mert igen, azt szeretnénk, hogy tele lenne a szellemi bölcsöde, tele lenne a pelenkásokkal, meg a cumis üvegesekkel, és azt is szeretnénk, hogy a 20 éves keresztény már átadná a bölcsödébe, a kiságyát a bölcsödéből, és felnőne. És ugyanígy van ez fizikai értelemben is. Nagyon sokat tanulok a gyerekektől, a három unoka, tehát ez csodálatos, ugye? Az egyik még picike, nagyon picike, nem annyira picike, már de úgy növeket, de őtől nyilván nem lehet ugyanazt elvárni, mint a nagyobbtól. És egyik nap, hogy ott együtt voltunk, és a nagy elkezdett a picinek segíteni. És akkor világosodott meg, hogy így kéne, hogy legyen ez a gyülekezetben is. Így kellene, hogy legyen a gyülekezetben is. Akik ide bejönnek, akik újak, akik most indulnak, akkor a nagyobb testvér, aki már több értelemre jutott, elkezdeni segíteni azokat, akik most teszik meg a hit kezdő lépését. És visszalapoztam a memoáromba, amikor először jöttem, valószínűleg ennek is vannak hasonló történeteid, akkor beültem hátra, oda leghátra. Tudjuk, hogy az újak általában ott vannak, ott keresem őket mindig. Én is odaültem, rendben is van. És ott volt két, a 80-as éveiben lévő úriember, az egyiket Bélának hívták, a másikat Jánosnak, azóta már az úrnál örvendeznek, és odaültem melléjük. És nagyon fontos az, amikor bejössz a gyülekezetbe, hogy kivel találkozol. És ezekkel az emberekkel kezdtem beszélgetni. És nem a legfrissebb plegykát mondták el, hanem azt, hogy mi van itt, érdeklődtem, mi van itt, mi történik itt, és akkor mondjuk, hú, Budhiten is ott meggyógyult egy ember, akkor olyan jó üzenet volt, és ezt a könyvet olvastam, és olvasd el te is, és elkezdtek nekem segíteni. Mi történt? Elkezdtem kötődni hozzájuk, és elkezdtem mindig odaülni melléjük, és velük beszélgettem. És ennek itt a gyülekezetben is így kellene történni. Sokan vagytok, akik felnőttek vagytok már, akik hosszú-hosszú idő óta jártok. Miért adta Isten a gyülekezetet? Miért járunk egyáltalán gyülekezetbe? Azért, mert Isten azt mondta. Ez nekem legalább ez az egyetlen ok. Egyetlen ok. Világosan tanítja a Biblia, egy kicsit most előre szaladok az üzenetben, ha jól tudom, a Zsidó 10:25, hogy el ne maradjatok az egybe gyülekezéstől, mint ahogy szokásuk némelyeknek. Sokan azt tanítják, hogy nem, hát Isten ma már másképp mozdul, Isten megváltozott, ma már Isten is modern lett, már nem kell a gyülekezet, nem kell a pásztor, ezt tanítják. Miért tartod Istent ostobának? Miért tartod magad okosabbnak Istentől? Isten azt mondta, hogy a gyülekezetbe kell járni. Ennyi. Ez olyan, hogy a gyerek azt mondaná, hát nem kell nekem iskolába járni, mi a csodának? Nem kell nekem, én egyedül is okos leszek. Nem kell a szülő, nem kell a tanár, nem kell senki nekem, majd én egyedül. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes terület. Nagyon-nagyon veszélyes terület. Isten mit szeretne? Azt, hogy áldott legyél. Isten azt szeretné, hogy fölnőjél. Senki nem szeretné jobban. És tudod, ki tudja ezt megakadályozni egyedül? Nem az ördög, te. Nem kell mindent az ördögre fogni. Te vagy az egyetlen, aki ezt meg tudja akadályozni. Nézd meg Jézust, aki lement Názáretbe, és nem fogadták el őt. Nem fogadták el az igazságot, nem fogadták el az igét. Meg tudta őket Isten gyógyítani? Maga a testélet, igen, a testélet Isten. Nem, mert ellene vetették magukat. És olyan ez a helyzet. Ha engedetlen vagy, ha a minimum dolgot, nagyon sokan, most majd erről még megint csak tanítani kell, Jézus korában nem volt Facebook, hál' Istennek, tehát ebből a szempontból úgy könnyebb dolga van, nem volt YouTube, ahol most is néhányan néznek bennünket, és némelyik keresztény néha úgy viselkedik, mint maga az ördög, bocsássa meg Isten, pedig Isten szelleme van benne, meg Istennek a bölcsessége, de valahogy nem használják, nem tudom, egyesek, de egyszerűen döbbenetes dolog, hogy ami ott folyik. Nagyon oda kell figyelnünk, nézzük meg először, mi jellemzi ugye a gyerekeket. Egy-két jellemzőjét a fizikai gyermeknek. Először is ugye arról már beszéltem, hogy egy újjászületett gyermek az ártatlan. Nincs múltja. Isten szemébe teljesen tiszta, egy aranyos, picike kis csöpség, akit Isten nagyon szeret. És ezt tudjad, ha ma kerültél be Krisztusban. És vannak emberek, akik pedig taníthatatlanok. Vannak, bejönnek, és azért mit prédikál az nekem, mit magyaráz az ott nekem, mit beszél nekem az, hát én már mindent tudok. Ez a legveszélyesebb hely, ahova valaki eljuthat, hogy én már mindent tudok. Megszégyenítted a világ összes prédikátorát ilyenkor mindenkit, mert nem tudunk mindent. Egyikünk sem tud mindent. De ismerünk valakit, aki mindent tud. És ez egy nagyon jó dolog. És nincs is messze tőled, mert ott lakik benned. Istennek a szelleme. Mit csinál egy, mi van egy pici gyerekkel? Egy baja van, tudatlan, amikor megszületik, igaz? És a tudatlanság az sok minden. Mit csinál egy pici gyerek? Kis pelenkás gyerek. Láttad már, biztos mászkál. Az egyik kisebb unok az 4 éves koráig mászkált. Mikor fog ez már menni? Mondta az anya, ne aggódj, mire férhez megy, addigra tutira fog járni. Úgy is van. De mászkál. És ugyanezt teszi a szellemi csecsemő. Isten elhelyezte a gyerekeket is egy családba, igaz? Tehát egy gyerek fizikai értelemben beleszületik egy családba. Hidd el, hogy szellemi értelemben ugyanezt történik. És Isten helyezett oda, ahova megszülettél, nem véletlenül születtél meg, mit tudom én, Baján, vagy Pécsen, vagy Budapesten, vagy mindegy, hogy hol. Azért, mert Isten azt akarta, hogy te ott szülessél meg. Elrendelte a helyüket, az idejüket, a napukat, Isten rendelte el. És Isten elrendelte neked azt is, hogy hova szüles bele szellemileg. És az a te helyed. Mert Isten neked ott biztosítja az ellátást, és ott biztosítja neked a táplálást. Sokak vagy kevesek által Isten elvégzi a munkát. És egy gyerek az mit csinál? Mászkál össze-vissza. Egy gyerek izeg, mozog, megy össze-vissza. És ezt teszi egy csecsemő keresztény is. Szaladgál innen, oda, onnan, ide, össze-vissza, eszik mindent. Mindent megeszik, mert nem tud különbséget tenni. Miért? Mert tudatlan. Tudatlan Isten dolga. És ez nem kezd szégyelni, mindannyian azok voltunk, mindenkikünk megtette az első lépést. A legpicibb unokánk, még az édesanyja ott matatott, kivette a mosó tablettát és bevette a szájába. Azt hitte, hogy cukorka, anya alig bírta kiszedni a szájából. Miért? Mert még picike, mert még tudatlan. És a tudatlanságnak a kora az nagyon veszélyes. A tudatlanság miatt nagyon sok pici gyerek sajnos meghalt. És ugyanez a helyzet a szellemi pici gyerekekkel is. Az ördög azonnal megöli és legyilkolja őket. Megmérgezi őket, mert van egy tolvaj kint a világban. És fontos az, hogy ugye mindent megkóstol. Ugye sokan letérnek az útról például, mert elhiszik a hazugságot. Nem tud, mi a felnőtt kornak a jegye? Az, hogy különbséget tud tenni a jó és a rossz dolgok között. Akkor jutunk felnőtt korba, amikor meg tudjuk különböztetni Isten igéje alapján, hogy mi az, ami jó nekünk, és mi az, amit nem. És amit Isten mond, hogy jó neked, az jó neked. Ha Isten azt mondja, hogy te járjál gyülekezetbe, mert az jó neked, akkor járjál gyülekezetbe, mert az jó neked. Nem azért, mert Isten ezt mondta. És ha Isten ezt mondta, akkor fogadd el végre, hogy Isten a te javadat akarja. És nagyon nagy szívességet teszel saját magadnak, ha eljössz a gyülekezetbe. Akkor is, ha van kedved, akkor is, ha nincs, akkor is, ha jó volt a prédikáció, akkor is, ha nem. Ennyi a történet. El kell jönni, írja az írás, hogy szenvedjétek el egymás szeretetbe. Van, hogy el kell szenvedni. Ezzel is növekszel, ugye? Tehát ha nagy izmokat akarsz, akkor be kell feküdnöd a súlyzó alá, és elkezded a 10 kilóval, azt mondja, kinyomod a 110-et is. De az nem az első alkalommal fog megtörténni. Ugyanez a helyzet is. Egy rossz prédikációból legalább annyit lehet tanulni, mint egy jóból. Úgyhogy legalább akkor már jelzi azt, hogy te már egy érett felnőtt keresztény vagy, és el tudod választani a jót a rossztól. Ugye, és vannak, akik pedig firkálnak össze-vissza. Én nagyon kérlek benneteket, és nagyon nagy szeretettel kérlek benneteket, hogy ne bántsatok más gyülekezeteket, más pásztorokat és más szolgálókat. Mi ilyenre soha nem tanítottuk, és nem tanítjuk az embereket. Mi, amit tanítunk, azt igyekszünk a Szent Szellemet követni, a legjobbat a szívünkből igyekszünk elétek tárni, mert nekem oda kell állni Jézus elé, neked is, mint hívőnek, neked is, mint pásztornak, és engem azért is felelősségre von, hogy mit tanítottam. És téged is felelősségre fog vonni azért, amit neked mondott. Jó, tehát mi nem kritizálunk más pásztorokat, nem kritizálunk más gyülekezeteket, amit ők tanítanak, azért ők felelnek. Az az ő dolguk. Mi az igazságot hozzuk elétek a szívünk legmélyéből, a legjobb ismeretünk, tudásunk szerint, azért, hogy tudjunk táplálni benneteket, és az a cél, hogy te egy felnőtt keresztény legyél. És minden pásztornak ez a cél. Bármelyik gyülekezetünkbe elmész, ott minden pásztornak ez a célja. Egy szülőnek mi a célja? Az, hogy a gyereke felnőjön, igaz? És egy épp ember legyen, egy sikeres ember legyen. Egy pásztornak, egy szolgálónak, akit Isten elhívott szolgálni, mi a célja? Az, hogy te áldott legyél, gyógyult legyél, gazdag legyél és sikeres legyél. És ez egyetlen dolgon tudja elérni, ha az igazságot szólja, szeretetben. És néha kapunk, nem mindig csak habostorta van, néha meg kell lenni a spenótot is, vagy olyan táplálékot, amit nem szeretsz hallani. Kész, ennyi. Gyógyszer is keserű, ha hittel beveszed, még akár jobban is lehetsz tőle. Isten igéje pontosan ugyanilyen, hogy be kell fogadnunk az igét, és hidd el, hogy ha befogadod, akkor sokkal jobban leszel tőle. Mert Isten igéje alkalmas a fedésre, jobbításra, buzdításra, hogy tökéletes legyen az Istennek az embere. Ennyi. Tehát, és ugye vannak az elkégyeztetett csecsemők. A Mózes első könyvében van a 21. rész 8-as igeverset írtam ki, és felnövekedék a gyermek, és elválasztaték, Ábrahám pedig nagy vendégséget szerze azon a napon, amelyben Izsák elválasztaték. Tehát Izsák felnőtt, ugye megszületett az Izsák, és akkor az Izsák felnőtt, és amikor felnőtt, akkor már nem kellett pelenkázni, akkor már nem kellett etetni, akkor már meg tudta különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez a cél. Nem az a cél, hogy állandóan a cumis üveget tartsuk a kezedbe. És sajnos látok ilyet, ahol mennek az emberek, hogy neki kell egy ilyen földi apuka, meg ilyen földi anyuka, meg persze, kell mindenkinek, kell egy pásztor, kell, de egy 20 éves kereszténynek már nem a cumis üveg való a kezébe. Ha felnőtt, akkor már el tudod dönteni te magad is, hogy mi a jó és mi a rossz. Persze tiszteled a szüleidet, és ez mindig is így lesz, de amikor felnősz, akkor már érett vagy arra, és el kell tudnod dönteni, hogy ez jó vagy rossz. És ez szellemi értelemben is pontosan ugyanígy van. Mert milyen egy csecsemő? Egy 10 éves gyerek az megsértődik, hogy miért nem hagyott cigarettázni, igaz? Voltál 10 éves te is? Voltál, igen? Én is voltam. Jó? És elszívtuk a barátunkkal az egy doboz munkást, vagy hogy hívták akkor. Hálát adok Istennek, érte? Nikotin mérgezést kaptunk, azóta még a füstjét se szeretem. Akkor cigiztem először és utoljára. Tehát, és még jól elvertek, mert annak idején a bibliai módon neveltek bennünket, elvették a mozipénzünket, egész éjjel rosszul voltam, azt hittem, hogy túl sem érem, és akkor rájöttem, ez a dohányzás egy bolond dolog, ez nem egy hasznos dolog. Tehát az ember megtanulja, és nem érti 10 évesen, hogy a szülő miért tiltja attól a gyereket, miért tiltja tőle az alkoholt, miért tiltja tőle a kábítószert, miért? Mert az értelme nem nőtt föl odáig, hogy ez az ő érdekében és az ő javában van. A szellemi csecsemő, mert ugyanez a helyzet. Elmondjuk, hogy mit ír Istennek az igéje, de nem hallja meg. Én okosabb vagyok, mint Isten, na majd én tudom, hogy nekem mi a jó, nekem ne aztán Isten mondja meg, hogy nekem mi a jó. És akkor eltéveszted, elrontod, gödörbe esel, és akkor mit csinálsz? Szaladsz Istenhez, hogy atyám segítsé, Istenem segítsé, most mit csináljak? Jó, tehát ezt mind meg lehet előzni. Megbízhatóság kérdésében is. Egy kisebb, egy csecsemő nem megbízható. Tehát egy gyerekre vannak dolgok, amiket nem lehet rábízni. gyerek az hanyag, szeret inkább játszani. Megbízod egy feladattal, inkább elmegyek játszani, elmegyek focizni, mert hát az sokkal jobb nekem. Nem végezel pontosan feladatokat. Tehát még nem megbízható, nem lehet mindent rábízni. És sorolhat kíváncsiság. Milyen egy gyerek? Kíváncsi. Mindent megnéz, mindenre kíváncsi. Mi van ott, hogy van ott. Megint csak a gyerekekről tudok példát venni. Kisunok átment a szomszédba, ott az ácsok mérték a tetőt, hogy mérjék le, és ő oda ment, és ő érdeklődött. Volt olyan gerenda, amit ötször mért le, mert végig beszélt neki, és végig kérdezett tőle, és végig kíváncsiskodott. Ötször vette le a méretet, mert annyiszor zavarta meg. A gyerekek ilyenek, kíváncsiak. Nagyon szeretnek pletykálni is például. Ez is gyermek, valaki nevet, nem tudom, hogy miért teszi. Nagyon-nagyon szeretnek pletykálni. Szeretik beleütni mások dolgaiba az orrukat. Így van, bőbeszédűek. A csecsemő megállás nélkül jártatja a száját. Vagy másról beszél, vagy magáról. Jó, tehát mind a csecsemőkori tulajdonságok. Mindannyian voltunk benne fizikai szinten, sőt, szellemi szinten, sőt, még nem biztos, hogy kijöttünk belőle mindannyian. Legalábbis én tudom, hogy nekem még sok javítani valóban van ezen, nem tudom, te hogy vagy ebből. Hiú beszéd. Fonton arról beszél, hogy én mit csináltam, én mit tettem. Én, mit, én. Ezt úgy hívják, hogy önzés. Így van, és bizony, ezen a területen is dolgoznunk kell magunkon, pontosabban, hagyni kell Isten szellemét, hogy munkálkodjon rajtunk. Úgyhogy van min változtatnunk. És mi az, ami jellemzi a felnőttkort, ha már beszéltünk a gyerekkorról? A felnőttkornak is megvannak a jellemzői. Kevesebbre becsüli a földi dolgokat. Ugye olvasunk itt Mózesről, a zsidó levél 11. részében van itt vagyon írva, Mózesről, a 11.24-ben. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Gondolj bele, hogy a fáraó lánya halászta ki Mózest, ugye a Mózes kosárból, és ő a fáraónak a gyermekeként nőtt fel. Az egyiptomi fáraónak. A világ legnagyobb birodalma voltak akkor. Gondolj bele, hogy Mózesre világi szinten milyen karrier várt volna. Hogy abba az időbe a fáraónak a gyerekeként lenni. Milyen előjogokat élvezett, milyen anyagiakat élvezett, milyen világi haszna volt abból. Nagyon nagy. Nagyon nagy. És mit ír az írás Mózesről? Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván a Krisztus gyalázatát, miért? Mert a megjutalmazásra tekintett. Akik most hazamentek az Úrhoz, tudod, mit vittek magukkal? Fizikai értelemben semmit. Halotti ruhán nincsen zseb, mondja a mondás. Viszont elvitték magukkal azt az örökkön örökké való jutalmukat, aki soha örökké, nem 70 évig, meg 50 évig, meg pár tíz évig, ideig, óráig, azt a jutalmat vitték el, amit örökké élvezni fognak. És erre a megjutalmazásra tekintett. Amikor felnőtt vagy, mármint felnőtt keresztény vagy, akkor helyezzük elsőnek Isten dolgait. Ugye Jézus beszél a Máté evangélium 5-6-7 részben, ugye a hegyi beszédnek a része. És ott Jézus elmondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől. Mit egyetek? Mit igyatok? Miben ruházkodjatok? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Az istentelen emberek kérdezik. Ha nem, mit csináljatok? Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindez megadatik néktek. Dávid is azt mondta, megöregettem, megvénhettem, de sosem láttam, hogy az igaz kenyeret kéregetett volna. Mit aggodalmaskodsz? Isten a trónon ül. És ha egyszer Isten azt mondja, hogy ne aggódj, akkor ne aggódj. Írva vagyon Filippi levélben van írva, igen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban. És folytatódik tovább. Állj! Ha az igevers első részétre nem figyelsz oda, a másodikat kár elmondani. Jó? Tehát szóval semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban tárgyátok Isten felé. Na mindegy, megnézzük ezt majd. Tehát semmi felől nem kell, hogy aggodalmaskodjunk. Ezt Isten mondja az ő igéjében. És hogyha te aggodalmaskodsz, az aggodalmaskodásoddal le fogod rontani az imáidat. Mit mondott Jézus? Hogy amit imádságotokban kértek, higgyétek, ez Márk 11, hogy mindazt már megnyertétek. És amikor így prédikálsz, ezt mondod, akkor azt mondják, hogy bolond vagy. Tehát Jézust tartod ostobának, bocsánat. Ezt Jézus mondta, ezt nem én találtam ki. Tekintsetek úgy, hogy az már megvan néktek. Amiért imádkoztunk, az már megvan nekünk. És meg fogjuk látni a fizikai valóságunkban. Ez egy nagyon-nagyon egyszerűnek tűnő dolog. Nem mindig ilyen egyszerű megcsinálni. És mi a baj az érzéki emberrel? Hogy az érzéki ember az mindig a látható dolgokra tekint. Mindig azt nézi, hogy mi van körülötte, mit mondtak, mit érzek, mit látok, mit hallok, mit gondolok. És nekünk az igére kell tekinteni. Tehát kevésre becsüli a földi dolgokat. Bosworth, nagyon híres szolgáló volt, ő azt mondta, hogy az emberek minden nap háromszori étellel táplálják a testüket, és a szellemüket pedig hetente egyszer egy tízóraival, egy gyenge tízóraival, és csodálkoznak, hogy nincs az életükben Isten áldása, nincs ott a gyógyulás, nincs ott a szabadulás, nincs ott a világosság, és nincsenek ott Istennek az áldásai. Isten már mindent nekünk adott. Mindezeket birtokba kell vennünk, és hitáltal. És bizony vannak azok a minimális dolgok, amiket meg kell tenni, ami a hitünket mutatja, ami a hozzáállásunkat mutatja Istennek a dolgaihoz. Isten még nem csapott be senkit soha. Az ördög viszont igen. Szilárdan állni, ha kritika vagy dicséret ér. Kapsz mind a kettőt. Kapsz hideget, kapsz meleget. Jó? Ez így lesz. És imádkozhatsz, hogy ez ne így legyen, ahhoz a mennybe kell menned, hogy ez ne így történjen. Jó? Tehát meg fognak kritizálni. Lesznek emberek, akiknek nem tetszik, hogy te gyülekezetbe jársz. Lehet, hogy a családtagjaidnak. Sőt, még az is lehet, hogy épp a férjednek, vagy a feleségednek nem tetszik, vagy a gyerekednek. Igen, lesznek ilyen helyzetek. De szilárdan állunk. Miért? Mert elköteleztük magunkat. Elköteleztük magunkat, hogy Isten igéje alapján fogunk cselekedni. Hát sajnos nem jut az időm arra, már az időnk letelik, hogy hogyan képezzük a szellemünket. Azért végig szaladunk rajta. Mert ez nagyon fontos, hogy hogyan tudunk ide eljutni. Ugye Pál is azt mondta, hogy nagyon kevés dolog az, hogy emberektől ítéltessem meg. Nem ítélem meg, azt mondja, még saját magamat sem, mondja Pál apostol. Jó, majd a Krisztus lesz, aki megítél mindannyiunkat. Mások mit gondolnak? Ugye a csecsemők ezt nagyon sokszor. Mit gondolnak mások rólad? Mindenki gondol rólad ezt, meg azt, meg amazt. És fog is rólad gondolni. De a te identitásodat ne az határozza meg, hogy más mit gondol rólad. Hogy más kinek tart téged. A te identitásodat az fogja meghatározni, hogy Isten mit mond rólad. És Isten azt mondja, hogy te az ő szeme fénye vagy. Isten azt mondja, hogy te... hogy szeret téged. Nem vagy tökéletes se te se én fizikai értelemben. A korintuszi levél első részét, hogyha elolvasom, abba hagyom most már, mert letelik lassan az időnk. Nem szeretnének azért tejből se sokat, mert az is megárthat, de nézzük meg, hogy mit mond Pál a korintuszi gyülekezetnek. Azt mondja a korintuszi levél 1-2. Az Isten gyülekezetének. Tehát ez a gyülekezet Isten gyülekezete. Egy másik keresztény gyülekezet, az is Istennek a gyülekezete. Jó, tehát Isten gyülekezetének, mely Korintuszban van, a Krisztus Jézusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek. Mit jelent a megszentelt? Elkülönített, elhívott szenteknek. Elhívott szenteknek. Korintus az Akhája vidékén van, Aténtól nincs messze, 80 kilométer, Görögországnak a déli része, kikötőváros. Gondolj bele, hogy mi volt egy kikötővárosba, Görögországba. A prostitúció, nem tudom, akkor volt-e kábítószer, de hogy az alkohol, meg az erkölcstelenség, nem beszélve a görög kultúráról, a bálványok, a görög istenek, mi volt ott? És mit mondott ezeknek a drága korintusziaknak Pál apostol? Hogy a Krisztustól elhívott szenteknek, ezeket az embereket szenteknek nevezte. A cselekedeteik alapján biztos, hogy nem nevezte volna őket senki szenteknek. De Isten így tekint rájuk. Miért? Mert felnőttek voltak? Azért, mert már elérték. Nézzétek meg a harmadik rész első részét. Azt, hogy én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Pedig minden, és ahogy tovább olvasott, hogy semmilyen kegyelmi, semmilyen szellemi ajándék nélkül nem szűkölködtek. Működtek a gyógyulások, a proféciák, a nyelveken szólás, minden az égvilágon. Mégis a Krisztusban kis dedek voltak. A Krisztusban elhívott szentekről beszél. Tehát te szent vagy, tudjad, hogy ki vagy Krisztusban, és ez a felnőtt kornak az egyik jellemvonása. Jó, nézzük, azt mondja, felismerni Isten dolgait és Isten munkáját. Józsefnek a példáját itt megint elő lehetne hozni. Jó, hát tovább már nem megyünk, még három pontot megemlítek, ami nagyon fontos, hogy hogyan tudunk hallani a szellemtől. Hogyan tudjuk megtanítani az elménket arra, hogy meghalljuk Isten szellemének a hangját. Tudnunk kell, aki bennünk van, az tökéletes. Csak föl fogom sorolni, nem fogunk belemenni a részletekbe. Az első és a legfontosabb dolog, elmélkedni Istennek az igéjén. Elmélkedni Istennek az igéjén. Ha megnézed a Biblia, kezdetben vala az ige vala Istennél, és lehet folytatni tovább a sort. Az első dolog az ige. Ki az ige? Maga Isten, tehát ami a Bibliában le van írva. Ez nem olvasmány, nem egy regény, hanem meg kell állni és elmélkedni kell Istennek az igéjén. Mit mond Isten igéje? És Isten szelleme meg fogja neked mutatni. A második. Az ige gyakorlati alkalmazása. Azt tesszük, amit Isten igéje mond. És ha azt tesszük, akkor biztos győzelemre fogsz jutni. Nem fogsz elbukni sem a magánéletedben, sem a szolgálatodban sehol. Ha Isten igéjét követed, akkor biztos, hogy nem kerülsz zsák utcába. Senki, aki Isten igéjét követte, nem bukott el. Sem a magánéletében, sem a szolgálatban. Sem az, aki a Szent Szellemet követte. Ha meg elbukott, akkor nem az igét követte, és nem a Szent Szellemet. Ez mindegyikünkre ugyanígy van. Az életünk bármelyik területén. Jó. Az igének első helyet adsz. Első helyre tesszük az igét. És azonnal engedelmeskedünk a bensőnk hangjának. Van egy szellemünk, és Isten szelleme lakik benne. És van egy belső bizonyosság, és Isten pontosan ki fogja jelenteni Isten igéjét. Közben a dicséretet majd kérnénk, úgyhogy mindjárt abba hagyjuk. Tehát visszatérve, ki kell képezni az elménket, és ez sem fog megtörténni egyetlen nap alatt. Ehhez is idő kell, időt kell tölteni az Úrral, és most délután imádkozni fogunk. Nagyon sokat segít ebbe például a nyelveknek az imája. Mert aki nyelveken szól, az önmagát építi. De nagyon szükség, előtte is még az ige van. Az ige tanulmányozása, az igén való elmélkedés. Nagyon-nagyon-nagyon fontos. Minden nap tápláld a szellemedet Isten igéjével. Még a világi diétában is mondják, amit eszel, azzá leszel. Mennyivel inkább így van szellemi értelemben. Úgyhogy nagyon fontos az igén táplálkozni, tehát ez a négy pont, majd egy következő alkalommal ki fogom bontani, mert nagyon fontos. Tehát még egyszer, elmélkedés az igén. Az ige az első helyen. Az ige gyakorlati alkalmazása, azt teszem, amit az ige mond. Mindegy, hogy mik a körülmények, azt tesszük, amit az ige mond. Ha az ige azt mondja, hogy ne lopj, akkor nem lopsz. Igaz? Ha azt mondja, hogy nem hazudsz, akkor nem hazudsz. Mindegy, mibe kerül. Azt tesszük. amit Isten igéje mond. Nem törvények alá akarunk helyezni embereket, csak mondjuk, hogy azt tesszük, amit Isten igéje mond, amit Isten igéje helyesnek mond. És első helyet adunk Isten beszédének. És engedelmeskedünk a Szent Szellem vezetésére. Józsuénak mondta ezt ugyanúgy, nem akarok már belemenni, hogy ha sikeres és áldott akarsz lenni, akkor az én igémen gondolkodjál éjjel és nappal. Mert így leszel áldott. Ha Isten nem akarná, hogy áldott legyél, akkor nem mondaná azt, hogy gondolkodj az ő igéjén. Jó, tehát ezt majd meg fogjuk nézni egy következő alkalommal, egy kicsit talán hosszúra sikerült, de hiszem, hogy ma áldást vettünk. Hisszük azt, hogy ige romolhatatlan magja belekerült a szívedbe, és hisszük azt, hogy Isten szelleme munkálkodik benned, és hisszük azt, hogy mindnyájan növekedünk az Úrban, és mindnyájan el fogunk jutni az élet felnőtt korra. Hálát adunk Istennek, és most pedig dicsérjük az Urat.